Ez a prédikáció meg lett tartva 1988. február 24-én. Isten megbízásából ígét hirdet Frank testvér. Minden alkalommal hálás vagyok, amikor itt lehetek. Egyszerűen vonz, hogy halljam az Úr ígéjét. Nem csak hirdetem, hiszen éppen úgy van fülem is. Hallom is, miközben hirdetem. És pontosan így van ez a testvéreimmel is. A zsoltáros jutott egyszerűen a szívembe, örültem, amikor azt mondták nekem, hadd menjünk el az Úr házába. Egyszerűen öröm tölti el a szívemet, hadd menjünk el az Úr házába, mert egy nap az ő előcsarnokaiban többet ér, mint ezer más nap. És amennyiben majd az előudvarból bemehetünk a szentélybe is, és a szentélyből a szentek szentjébe, akkor az jobb, mint tízezer másik nap. Így, hát nagyon-nagyon hálásak vagyunk az Úrnak minden kiváltságos kegyelemért, különösen azért, hogy kinyilatkoztatva kaptuk az ő ígéjét. Az ő kinyilatkoztatott ígéje egyenlő az ő kinyilatkoztatott akaratával ebben az időben. Isten élő beszéde és munkája a mi napjainkban. Ezt egyszerűen nem lehet másképp mondani. A két mögöttünk álló hétvégén egy kicsit folytattam a francia tanulásomat, és ahogy az ilyen dolgok megtapasztalhatók, amint tudjátok, most Franciaországban voltam, és kihasználtam az időt. Ami nagyon-nagyon elszomorított, az az volt, amit láttam és hallottam. Az ablakom a főutcára nézett, és éppen karnevál idő volt. Nem kellett erőltetnem magam, hogy lenézzek, és lám kápolnák Amsterdamból a 6. amerikai flotta, és mindaz, aminek hírneve, rangja és hírnévnek örvend. És tudjátok, mit játszottak? Az egyik csoport azt játszotta, amikor a szentek bevonulnak ott, micsoda nap lesz az. És mintha ez még nem lett volna elég, a következő kápolna a Glory, Glory, Halleluja című dallamot játszotta. Majd az összes állarccal és a felvonulással kapcsolatosan úgy éreztem magam, mintha a szívemen szúrnának. És magamban azt gondoltam, hova vezessen ez az egész, hol vagy miben fog ez az egész kikötni. Az Isten félelem teljesen eltűnt. Az emberek már nem tudják, mit tesznek. És ez még folytatódott. Magamban azt gondoltam, hogy hát van egy televízió a szobában. Hallani akartam, hogy akusztikusan is jól megértsem a mondottakat, és talán jobban megjegyezzem magamnak. És íme egy cselszövőt láttam magam előtt, trükkökkel, boszorkánysággal és varázslattal, a golyókkal nyíltan a közszolgálati televízióban, és azt mondja, itt van az egy szenegáli dolog, hívjátok fel, és pontosan megmondom, mi bajotok van, és mi a megoldás is. Tühömben kénytelen voltam kikapcsolni ezt a dolgot, mert nem akartam tovább nézni. Minden a sátán uralma alatt áll. A sátán a világ istene. És csak hálások lehetünk Istennek, hogy megnyitotta a szemeinket, hogy elkerülhetjük ezt a pusztulást, megmenekülhetünk tőle, mert az emberiség valóban a pusztulás felé tart. Minden meg van babonázva, és minden, ami létezik a sátán ígézete vagy bűvölete alatt van. Bűvölete. Az egész világ a sátán ígézete. És ők nem tudnak róla, és nem is szeretnék erről részletesebben beszélni. Sokkal inkább érdekel ez az újságcikk, amit kézbesítve kaptam 1988. február 20-ai dátummal. Nem tudom, hogy itt a mi újságainkban megjelente. Itt a következő címlapot találjuk. 28 tonna Biblia Moszkvába szállítva. Két teherautó a szovjet állami szállítmányozó társaságtól csütörtökön 35 ezer Bibliát vett át a Stuttgarti Bibliaházból, vagy társulattól. A rakomány súlya körülbelül 28 tonna volt, és Varsón, Bresten és Minszken keresztül Moszkvába szállítják, közölte a Német Biblia Társaság. Az ő adataik szerint ez az első biblia szállítmány, amely a kereszténység 1000 éves jubileuma alkalmából érkezik a Szovjetunióba. Az evangéliumi keresztényeiknek és baptistáinak tanácsa az évforduló alkalmából engedélyt kapott az államtól, hogy fokozatosan 100 000 bibliát importáljon. Tehát nincsenek csak rossz hírek, vannak még hasznos és jó hírek is. Egy rossz hír volt egy második amerikai rádió és televíziós evangélista. Erről csak hallottam, egyetlen sort sem olvastam róla. A részleteket tehát nem ismerem, de amit hallottam, hogy ezek az emberek kárőrvendők még egymás között vagy iránt is. Egymásnak ásnak gödröt, és nem jó szándékúak egymás iránt. És így látható, hogy nem minden, hogy minden téren a gonoszság veszi át a hatalmat. Csak az igazi mennyasszonyban lesz még meg a végén Isten igazi szeretete. Minden más egyéb a romlásba lesz sodorva. És éppen abban a kis körben, ahol ez a téma felmerült, felvetődött a kegyelemmel kapcsolatos kérdés is. A kérdés pedig így hangzott. Mikor kezdődik el a kegyelem, mikor ér véget, és mi is voltak éppen kegyelem? És amikor majd hallottam, hogy éppen a bűn érték szerint történt az ítélet, és hogy ott a kegyelemnek vége szakadt, vagy vége lett, és elkezdődött az ítélet, egyszerűen azt kellett mondanom, ahol az embereknél véget ér a kegyelem, ott kezdődik el igazán Isten kegyelme. Jól megértettétek ezt? Ott, ahol az embereknél véget ér a kegyelem, véget ér a szeretet, és még sok más is, ott kezdődik el Isten kegyelme. Mi is legyen az, hogy kegyelem? Ki részesül kegyelemben? Ki részesül felmentésben? Aki vétkezett, akit elítéltek, akit börtönbe akartak, vagy zártak, vagy már börtönbe van, az kegyelmet, vagy felmentésben részesülhet. Viszont az ember, aki nem tett semmit, szabadon kószálhat. Csak egy bűnössé lettet ítélnek el, és majd ez az elítélt felmentésben részesülhet egy kegyelmi határozat alapján. És itt nagyon mély gondolatok foglalkoztattak. Ott, ahol még a hívők is azt gondolják, hogy itt most vége, ugye? Mert valahol történt egy szabálysértés, és ott véget ért az irántunk való kegyelem. Nem értük, csak a másikért, ugye? Értük önmagukra való tekintettel, a kegyelem minden mindig egyre erősebben érvényesül. Csak a kijelöltnek. A másik esetében, azzal szemben már nem, és akkor vége. Akkor tényleg eszembe jutott, hogy ahol az embereknél, még a hívőknél is rövidre szabják, és rövidre fogják, határt szabnak a kegyelemnek, ott kezdődik el Istennél igazán, ott kezdődik el Istennél. És hadd vigyázzunk arra, hogy ne becsüljük le Isten kegyelmét, és ne rójunk fel terhet magunkra, hanem tudjuk és értsük meg, hogy miért is lett megadva, és miért lettünk megajándékozva a kegyelemmel, nevezetesen, hogy mentesítve legyenek az elítéltek, ki legyen kiáltva az Úr kegyelmi esztendeje, és közhírré legyen téve a foglyoknak a szabadulás. Ez van megírva a Lukács 4. fejezetének 19. versétől hivatkozással az Ézsaiás 61. fejezetére. És ezt mindig szem előtt kell tartanunk, hogy ne terheljük meg önmagunkat vétséggel. Kinek vannak kérdései? Nem számítottam rá, hogy ma este itt állok előttetek, igazából még ülve akartam maradni. Kérdések merültek fel köztünk, hogy lehetne egy bibliórát tartani a Dániel 2. fejezetéből. Melyik vers, Schmidt testvér? És megkérdezhetem, mi is pontosan a kérdés? A képoszlop, vagy arckép. A képoszlop gyakorlatilag pontosan ugyanaz, mint a 4 egymást követő világbirodalom, csak egy másik formában leírva. A képoszlopnak pontosan ugyanaz a jelentősége, mint a 7. fejezet 7. versében, vagy versétől. Hiszen tulajdonképpen a 2. verset is el lehetne olvasni, vagy kellene olvasni. Ugyanakkor mindkettő pontosan ugyanaz, csak különböző képekkel leírva. Elolvashatjuk, hiszen van rá időnk. Dániel 2. fejezetének 36. verse. Ez az az álom. Most pedig hadd mondjuk el a királynak az értelmezését is. Te, ó király, te királyok királya, akinek a menny Istenne átadta királyi hatalmat, az erőt, a hatalmat és a tiszteletet, és akinek kezébe adta minden földi ember életét, mindenütt, ahol emberek laknak, és a mező állatait, és a menny madarait, hogy úgy, hogy uralkodj mind anyjuk felett. Te vagy az arcképben az aranyfej. Utánad egy másik királyság fog létesülni. Utánad egy másik királyság fog, vagy birodalom fog létesülni, amely nem lesz olyan hatalmas, mint a tied, és majd még egy harmadik birodalom is részből való, amely az egész föld felett uralkodni fog. Azután pedig lesz egy negyedik birodalom, erős, mint a vas, és ahogyan a vas mindent összetör és felmorzsol, úgy fogja összetörni és felmorzsolni mindazokat, akik a földön vannak. Tehát a negyedik birodalomról van szó, az utolsóról. Azonban, ahogy láttad, hogy a lábak és a lábújak részben fazekas agyagból, részben vasból valók voltak összetéve, ez azt jelenti, hogy ez egy vegyes természetű vagy jellegű birodalom lesz, egyrészt rendelkezni fog a vas szilárdságával, mivel láttad, hogy a vas agyaggal volt összekeverve. Itt szerepel a keveredett, a vegyes szókifejezés, voltak éppen nem olyan találó a fordítás. Mert a vas és az agyag ugyan nem keveredik, nem vegyül egymással. A vasat és az agyagot össze lehet ragasztani, vagy össze lehet tapasztani egymással. És Branham testvér is ezt mondta a prédikációjában, miután Hruscsov az ENSZ-ben levetette a cipőjét, megfordította, és a talpával az asztalra csapott. Ekkor ezt követően Branham testvér megtartotta ezt a mélységes prédikációt, és ezt mondta, itt beteljesedik, ami Dániel prófétában meg van írva. Az egyik szó kifejezést a vassal Eisenhower-re vonatkoztatta, a másikat pedig Hruscsovra, az agyaggal, és a sárral kapcsolatosan. És azt mondta, hogy az egyik a keletet, a másik pedig a nyugatot képviseli, és ez a kettő most összejön. És pontosan ez az, amit le is írtam az utolsó kiadványban. Hogy a kelet és a nyugat, függetlenül attól, hogy 10 lábúj vagy 10 szarv van, nem számít. Ugyanaz a rendszer van leírva, két különböző rendszerről van szó, amelyek kénytelenek egy közös célt szolgálni. A különbség csak a szarvakban és a lábújakban van, nem a 7 fejben. És ha ezt megértettük, hogy mi a 7 fej, akiknek van kormányuk, akiknek van mondani valók, akik terveznek, és a többiek, akik végrehajtó szervek. A 10 lábúj nem határoz meg semmit, de jó lehet velük járni, nem? De amennyiben a láb mozog, az már teljesen normális dolog, ugye? Így tehát magunk előtt látjuk megjelenítve itt egy egyedülálló módon az utolsó birodalmat, nevezetesen a római birodalmat. És ami nagyon mély jelentőségű, itt részben a vas, részben az agyag, és így tovább, részben szilárd a birodalom, részben pedig törékeny. Amennyiben ma egy kicsit beleolvasunk a világba, minden, ami van, csődöt mond. Nézzétek meg magatoknak a keletet, eladósodtak a végtelenségig, így nem lehet tovább menni. Vannak dolgok, amiket még nem is szeretnék elmondani, de az európai valuta, az ökü, hirtelen egyszerűen megjelenik majd. A héten beszéltem emberekkel, ez hihetetlen volt. Államfők már az összes mélyen elrejtett vagyonukat ökübe fektették. Államfőkről van szó. Beszéltem emberekkel, akik ezeket a számlákat felügyelik, stb. És ez be fog következni, a dollárba vetett bizalom teljesen oda van. A német szövetségi köztársaság az utolsó támogató vásárlásokat több mint 6 milliárddal fizette meg. Ez nyilvánosan megjelent az újságokban, és ez minden alkalommal egyre mélyebbre megy, és az összes támogató vásárlás csak olyan volt, mint egy régi lónak adott infúzió, amely valahogy még egy kicsit tovább tud menni, de végül mégis összeesik, megdöglik. Csak hogy mindannyian hallottátok, amikor október 19-e volt, és Mitterrand elnök Aachenben, a koronázási teremben volt, mindannyian ismeritek a történetet, vagy azt, amit Kohl urunknak mondott. Ő azt mondta, a két népünknek egy közös történelemre való tekintettel egy közös jövőt kell terveznie. És ez az aachen-i koronázási teremben történt, amikor Mitterrand elnök azt mondta, ez annak a jele, hogy az európai valuta át kell, hogy vezze a vezetést. A dollár már nem fogja tudni tartani, vagy megtenni. Mindannyian nyomon követtétek ezt? Ezek olyan dolgok, amelyek most egyszerűen megoldásra várnak, meglévők. És hirtelen egyik pillanattól a másikra a dollár már nem fogja tudni tartani az értékét, és ma minden dollárra van alapozva, ugye? Az egész keleti, nyugati, déli és északi világ, az egész világ dollárban számol el egymással. Csak az EU-ban számolnak paritásosan az ökuvel. Csak hogy abban a pillanatban, amikor a német szövetségi köztársaságot, az ökut megengedi, ami eddig még nem történt meg, akkor az összes többi, Olaszország, Franciaország, Luxemburg, Belgium, Hollandia, mindenhol az az ökumál fizetőeszközként van, meg lett engedélyezve, ez azt jelenti, hogy lehet ökuban számlát vezetni. És Stoltenberg eddig még minden alkalommal nemet mondott, és ennek van egy oka, mert a történelem még nem érett be teljesen erre. Csak hogy abban a pillanatban, amikor ez megtörténik, az EU átveszi a teljes vezető szerepet, itt nem csak Közép-Európában, hanem az egész világra kiterjedően. És mindennek meg kell hajolnia itt a hétfejű és 10 szarvú fenevad előtt, ugye? Ez a német nemzet ókori római birodalma. Miért a német nemzeti? Ezt elolvashatjátok a történelem könyvekben. A pápák soha nem vették alapul Lengyelországot, Litvániát, Lettországot, Franciaországot vagy Olaszországot. Ők mindig a német uralkodókat vették nyerekbe. És ezt eredetileg azonnal meg is nevezték. A német nemzet Szent Római Birodalma. Vajon miért? Senki sem volt, aki rendelkezett volna a hatalommal, a képességekkel vagy a tudással. De voltak éppen, nem is akarok belemenni a politikában. Hogyan jutottunk el egyáltalán ide ma este? Schmidt testvér, te ma egy veszélyes vizekre vezettél engem. Ez igazán elképesztő. De amint mondtam, a dolgok már mindannyian annyira érettek lettek. Már csak egy kicsit kell húzni az időt, csak egy kicsit az X óráig. És abban a pillanatban, amikor a Német Szövetségi Köztársaság azt mondja, Igenis, az ökű, hivatalos fizetőeszköz, az összes összeomlik. Majd nem csak egy valaki, hanem mindannyian újra szemétbe dobhatjátok a rúbelt, az ezeres rúbeles bankjegyet nagy felhajtással, és akkor mindenki be fog kopogtatni, és itt lesz a hatalom, amint tudjátok, az ökünál, az ökü arannyal van fedezve. És csak minden országnak annyira lesz paritása az ökűvel, amennyire a saját pénzneme arannyal fedezett. És aki ezt nem tudja megtenni, az először is nem fog tudni belépni az európai közösségbe, ha csak nem tudja igazolni, hogy rendelkezik az azzal egyenértékű aranymennyiséggel. Ezek mind egyértelmű döntések. És végül, ó, ezt nem szabad elmondanom nektek, de nagyon sok dolog van, amit az évek során láttam, hallottam, megfigyeltem. Mi itt nem csak prédikálunk, hanem figyeljük is a történelmet, a dolgok fejlődését, hogy mi hogyan történik, hogy zajlik le, és hisszük, hogy valóban az utolsó napokban vagyunk, és minden dolog formát ölt, alakot ölt. Inkább folytatom az olvasást. Vagy ez volt már minden, mint testvér? Dániel 2-ben a 42-ig olvastam. Aztán itt a 43. verstől ez áll. Hogy továbbá a vas, amint láttad, agyaggal volt keveredett, ez azt jelenti, hogy a sok házassági kötelék ellenére nem maradhat meg az egymáshoz szorosan kapcsolódás, éppen úgy, ahogy a vas nem keverhető az agyaggal. Itt megkaptuk a feleletet. Ha belemegyünk a különböző történelembe, hogy hogyan alakultak a királyi házak egymás között, de erre nincs most idejünk. Minden esetre mindez nagyon-nagyon jól meg lett értve. El sem hinnétek, mennyi megfontolással, milyen tanácsadók rendelkezik a Vatikán, hogy az embereit mindenhova civilekként bezsilipezze. Alapvetően mindenhol. Olvastátok az újságokban? A világ második legnagyobb és harmadik legnagyobb országának, vagy népességét tekintve, a harmadik legnagyobb országának, Indiának a vezetője, Rajiv Gandhi, feleségül vesz egy olasz nőt. A fia és a lánya mindketten Moszkvában tanulnak a spanyol jezsuita iskolában. Mindketten, a fia és a lánya is. Ez nagy híresztelés volt az újságokban. Ő hindu, és 750 millió embernek áll az élén, mint államfő. Kihozta össze ezt a kapcsolatot, kihozta létre mindazt, ki csinálja mindezt, és függetlenül attól, hogy most elhisztek vagy sem. De ezt sem kellene elmondani, sok mindent nem kellene kimondani. Csak hogy aki elolvasta Revera könyvét és más könyveket, az tudja, hogy éppen a jezsuiták mindenféleképpen kiképeznek és felkészítenek minden célra, és úgy ki vannak képezve a pünkösdistákra, hogy 100%-os pünkösdistáknak tűnnek, annélkül, hogy fel lehetne ismerni őket valami másnak. Catherine Kuhlmann és mások közvetlen beosztottjai voltak. Jezsuiták, jezsuiták civilben igenis. És mi a célja az egésznek? Mire megy a dolog? Valaki azt mondta nekem, hogy egy német evangélista azt mondta, hogy éppen Catherine Kuhlmann iránt volt nagyon szkeptikus, de mióta ez a nő kézrátétellel imádkozott érte, felhatalmazást kapott a szolgálatra. És ez annak a férfinak a fia, akinél Branham testvér Karlsruhe-ban prédikált, és ahol megnyíltak az ajtók. Tényleg felfoghatatlan, hogy az emberek milyen messzire el tudnak távolodni Istentől, ha ellenszegülnek az igazságnak. Az igazság pedig azért adatott, hogy befogadjuk, hogy belsőleg is lépést tartsunk vele, és hogy áthatoljon, átjárjon minket. Aki elveszíti az igazság iránti szeretetet, az tévedésből tévedésbe fog sodródni. De ahogy mondtam, aki nem hallgat Istenre és nem fogadja el az igazságot, az el fogja fogadni a másik dolgod, bármi legyen is az, ami jön. Olvasom tovább a 44. verstől. Csak hogy azoknak a királyoknak a napjaiban a mennyek isteni létesíteni fog egy királyságot, amely örökké nem lesz elpusztítva, és amelynek királysága nem fog semmilyen másik népre átmenni, átruházódni. Ez szét fogja zúzni mindam a királyságokat, miközben ő maga örökké érvényesülni fog. Amen. Mikor? Mikor lesz ez? A királyok idején, az utolsó fenevad, a negyedik fenevad idején. Mindannyian megértettük ezt. Ez az az idő, amelyben most élünk. Sok mindent lehetne még mondani és írni is erről. Egy nap még az életembe fog kerülni, ha még tart az idő. Mindazonáltal, ha mi, akik ismerjük az igazságot, nem terjesztjük, akkor ki fogja megtenni? Ki fogja megtenni? És egyszerűen szükséges, hogy éppen az ilyen dolgokat a prófétai ígéből vegyük és adjuk tovább. Mit is mondott Péter akkor? Annál határozottabban megvan számunkra a prófétai íge, amely úgy ragyog, mint a sötétben a világosság. Nem mondhatjuk-e ugyanezt ma is? Dolgokról, amelyek miatt az emberek megbotlanak, elesnek, és könyveket írtak, ezer oldalas könyveket, amelyek semmit sem mondanak. És ma ezeknek a dolgoknak a kinyilatkoztatásának az idején, amikor mindannyian a saját szemünkkel látjuk őket, szinte semmit sem kell írni, és azt mondhatjuk, amit Isten az ő igéjében már mondott. Csak hogy azoknak a királyoknak a napjaiban a mennyek Istene létesíteni fog egy királyságot, amely örökké nem lesz elpusztítva, és amelynek királysága nem fog semmilyen másik népre átruházódni. Ez szét fogja zúzni mindam a királyságokat, vagy birodalmakat, miközben ő maga örökké érvényesülni fog. Sok királyság bukott már el, semmivé lett téve, és majd azok is semmivé lettek, akik korábban győzedelmeskedtek. A történelem mindig olyan hullámzóan zajlott le. De még erről is dönteni fog a végítélet, hogy ki volt az, aki kezdte a második világháborút, ki kezdte el a dolgokat, és ki hordozza a felelősséget érte. Ha a pápa nem áldotta volna meg a németek fegyvereit, miként alakult volna a helyzet? Egy 18 napos hadjárat Lengyelországon, anélkül, hogy háború történt volna. Ki szervezte meg mindezt? Kérdezzétek meg a keresztapját, ő a legjobban tudja. Sajnos már nem él. De amint mondtam, mi nem is mondhatjuk el mindezen dolgokat, de olvastunk róla, és pontosan tudjuk, hogy ki akarta legyőzni a bolsevizmust. Ki félt attól, hogy túl közel kerül hozzá. Éppen azért egy olyan hadseregre talált, amely nagyon-nagyon alkalmas volt arra, hogy az ügyet egészen az Urálig lebonyolítsa. Nem úgy van, ahogy itt olvassuk. Csak hogy azoknak a királyoknak napjaiban a mennyek Istene létesíteni fog egy királyságot, amely örökké nem lesz elpusztítva, és amelynek királysága nem fog semmilyen másik népre átruházódni. Ez szét fogja zúzni mindam a királyságokat, miközben ő maga még örökké érvényesülni fog. Annak megfelelően, amit láttál, hogy egy kő vált le a hegyről, ember keze beavatkozása nélkül, és szétszúzta a vasat, a rezet, az agyagot, az ezüstöt és az aranyat. Egy hatalmas nagyisten jelezte a királynak, mi fog történni a jövőben. Az álom teljesen hitelt érdemel. És értelmezése megbízható. Amen, amen. Az értelmezése megbízható. Ezt elolvashatjátok a Zakariás könyvében, és így tovább. Létesítek egy követ, és erre a kőre 7 szem lesz irányítva Zakariás 3. fejezetének 8. verse, és így tovább. Elhatároztam magamnak, hogy előhozom az én sargynak nevezett szolgámat, mert íme az a kő, amelyet Jósua elé helyeztem arra az egy kőre 7 szem szegeződik, és így tovább. És majd itt van az íge a kőről, amely leválik a hegyből. Itt a Zakariás 4-ben. Zakariás 4, hányadik verstől? Meg kell néznem a kőről, amely leválik a hegyről, és a kő maga ismét hegyé lesz. Meg fogjuk nézni, itt kellene lenni a Zakariás 4-ben. Természetesen nem voltam teljesen felkészülve erre sem. Talán a 7. verstől megnézem. Ki vagy te, te magas nagy hegy, Zerubábel előtt síksággá kell válnod, ő fogja a zárókövet a helyére tenni, és ujongóan kijelentve, kegyelem, kegyelem legyen vele. Üdv, üdv legyen vele. Azután így intézett hozzám az Úr szava. Zerubábel kezei rakták le ennek a háznak az alapjait, és az ő kezei fogják be is fejezni, véglegesíteni. És majd te is felismered, hogy a seregeknek ura az, aki engem hozzátok küldött. Csak hogy ezt a verset nem kerestem. Megtalálta-e már valaki közületek, mi szerint ez a kő újra egy nagy hegyé lett? Talán szerda este itt lesz nálam. Minden esetre, akárhogy is alakulnak a dolgok, hadd térjünk vissza Dánielhez, és nyissátok ki pontosan a 7. fejezetet. És itt a 7. verstől, pillanat, Dániel 7, a 23. verstől. A többit itt mind kihagyhatjuk még. Ti elolvashatják a 17. verset, néhány verset, például a 7-től. Azok a 4 hatalmas állatok, vagy szörnyetegek, a számuk 4, 4 királyt jelentenek, akik itt a földön fognak megjelenni. Csak hogy a magasságos szentjei birtokba veszik az uralmat, és örökké uralkodnak, egészen az örökké valóságig. Igenis, örökké valóságtól örökké valóságig. Itt természetesen helyesen kellene fordítani, egy eonnak eonjáig van szó, mert az örökké valóság már nem osztható. A 23. versben pedig ez áll. Ő ezt a tájékoztatást adta nekem. A 4. állat egy 4. birodalmat jelent, amely itt lesz a földön, és különbözik minden más birodalomtól. Ez fogja felfalni az egész földet, elnyelni, és eltiporni, és szétszúszni. A 10 szarf azonban azt jelenti, hogy éppen ebből a birodalomból 10 király fog megjelenni, és utánuk még egy másik is megjelenik, aki különbözik az előzőektől, és 3 királyt fog megdönteni. Ő vakmerő, öntelt beszédet fog tartani a magasságos ellen, és a magasságos szentjeit bántalmazni fogja, és az arra fog törekedni, hogy megváltoztassa az ünnepek és a törvények rendjét, és az ő hatalmának lesznek kiszolgáltatva 1 évig, 2 évig és 1,5 évig. Pontosan az utolsó szakaszig, ahol Izrael népe még egyszer próbatételeken kell keresztül menjen, nevezetlen az utolsó 3,5 évben. Aztán itt is, az is megvan írva minden bizonnyal a 26. versben. Akkor azonban ülésezni fog a bíróság, és meg lesz fosztva tőle az uralom, hogy véglegesen el legyen pusztítva, és meg legyen semmisítve. Rögtön azután át lesz adva a királyság, és az uralom, és a hatalom az egész menny alatt lévő birodalmak felett a magasságos szentjeinek, az ő népének. Az ő birodalma örökké fennálló lesz, és minden más hatalom szolgálni fogja, és aláveti magát neki. Pontosan úgy, ahogyan itt a 2. fejezetben olvastuk, ugyanígy van leírva itt a 7. fejezetben. Ezek ugyanazon dolgok leírásai, csak különböző jelképekben. Vegyétek itt a Dániel 7-et. Épp most látom a 8. verset, ahol írva van az egy szarvról, hogy a szarvnak emberi szemei voltak, és így tovább egy szája, amely 72 beszédeket tartott. Ezt átvehetitek a Jelenések 13-ba, és meglátjátok, hogy ez, vagy még a 17-ben is, hogy ez mégis a pápaságra vonatkozik teljes joggal, senki sem olyan hetvenkedő, mint az ott. Miről beszéltem az előbb? A jelenések 13-ról, nem, de kérem. A jelenések 13-6-ra vagyok utalással. Ekkor megnyitotta a száját, hogy Isten káromlással gyalázza Istent, az ő nevét és a sátorát, azokét, akiknek a mennyben van lakásuk. Megértitek-e, milyen időszakról van szó? Akkor mi is elfoglaltuk már a mennyben lévő lakóhelyünket. Értitek ezt, testvérek? Világos? Mert az Úr azt mondja, hogy elmegyek, hogy helyet készítsek nektek. Az én atyám házában sok lakóhely van. Ha nem így lenne, megmondtam volna nektek. Amikor a mennyasszony elfoglalja a lakóhelyét ott a dicsőségbe, akkor a zsidók, miután hívőkké lettek, még át kell, hogy menjenek ezen a nehéz időn, említett időn, és akkor minden, ami becsmérelhető, becsmérelve lesz. És az az ember még azokat is becsmérelni fogja, akiknek lakóhelyük a mennyben van. Az is meg lett neki engedve, hogy háborút folytasson a szentek ellen, és legyőzze őket, és hatalom adatott neki minden törzs, és név, nyelv, és néptartozás felett. Ezt nem lehet figyelmen kívül hagyni, és nem lehet átmenni se rajta. Egyszerűen túl világosan le van írva minden irányból. A legkülönbözőbb jelképekkel és szimbólumokkal le van írva, hogy egyszerűen nem lehet túlmenni rajta. Olyan gyakran, amennyiszer a bibliai prófécia végidőkről, Dánielben és a jelenésekben le van írva. Egy téma sem lett ilyen világosan megvilágítva, de itt is be fog teljesedni az ég, ahogy itt a jelenések 13-ban le van írva, a jelenések 13 utolsó verse. Amint tudjátok, itt van a kép a fenevadról és a nevéről és a nevének számáról, és így tovább. Majd az utolsó vers, a 18. Itt megmutatkozhat az igazi értelmi bölcsesség. Aki ésszel rendelkezik, az számítsa ki a fenevad számát, mert az egy ember számának a száma, nem valami kommunista rendszeré, hanem egy embernek a száma. És a száma 666, Vicarius Filii, ül a hét hegyen alapuló városon. Háromszor jártam a Vatikánba, láttam a kincstárakat, láttam Jézust, aki teljesen aranyból volt elkészítve, mindezt a saját szemeimmel láttam. Igenis, a saját szemeimmel. Különösen 62-ben, 64-ben már akkor is úgy volt. És az itt leírtak pontosan olyan találók, amint le van írva. A jelenések 17-ben utána nézhettek. A 8. a hét közzé tartozik, nem, de álom az államban. Hiszen elmagyaráztam ezt nektek itt a vatikáni látogás során. Az első dolog, amit az az ember mondott nekünk, szeretném tudatni veletek, hogy most nem Olaszországban vagytok, hanem a Vatikán államban. Nekünk van egy saját kormányunk, saját zászlónk, nagykövetünk, mi egy állam vagyunk, egy államban. És amikor ezt mondta, megérkezett a kinyilatkoztatás, a Szent Szellem által kinyilatkoztatást kaptam a Vatikánban. Igenis, visszatértem, elolvastam a jelenések 17-et, és itt az áll, ő a 8. közül való. Várjatok, felolvasom nektek, hogy pontosan tudjátok, milyen vers hatotta át ott a lelkemet. Itt a jelenések 17. fejezetének 11. versében. Továbbá a fenevadat, amely ott volt, és nincs többé, ő maga a 8., és mégis a hét közzé tartozik, és a pusztulásba, a vesztébe megy. Ő a 8., és a másik szarvak között tűnik elő, és mindannyian csak hetet látnak, ugye? Csak hogy ő a 8., a hét közé tartozik egy állam az államok között, és az emberek nem fogják fel, nem tudják, ki milyen szerepet játszik, mert a szemük egyszerűen el lett zárva ez elől. És nem látják még akkor sem, ha a felirat a falon olyan világosan olvasható. Milyen hálásak lehetünk Istennek, hogy nekünk is volt prófétánk ezekben a napokban. És ahogy Dániel annak idején mondta, létezik egy Isten a mennyben, aki kinyilatkoztatja titkokat. Létezik egy Isten a mennyben, aki kinyilatkoztatja titkokat. És azt mondja, ha hogyha a jósok és a csillagászok és az összes bűvészek, varázslók nem tudják elolvasni az írást, akkor én megmondom neked, ami ott van megírva. És akkor elhangzott a felszólítás, hogy minden népnek, nyelvnek és nemzetnek imádnia kell a mennyek Istenét. Ez ki lesz kiáltva, hirdetve. Amennyiben az egész dolog, az egész dráma véget fog érni, akkor mindenki be fogja vallani, és mindenki térdre fog esni. Akkor más lesz a helyzet, akkor eljön a mi időnk, akkor mi fogunk uralkodni és kormányozni. Akkor a dolgok megváltoznak. Ma mi vagyunk a buták, majd mi leszünk a ravaszak. Ma mi vagyunk a megvetettek, majd mi leszünk a megtiszteltetett. Amen, amen. Hálásak lehetünk. Egy prófétai korszak, egy prófétai íge, és Isten elküldte az ő prófétáját. Nincs semmi értelme vitatkozni a mennydörgés jelentőségéről, vagy ezzel csak elszalasztjuk az időt. Az egyik azt mondja, a másik amaszt. Nemrég egy nagyon szeretett testvér, aki meglátogatott itt, azt kérdezte tőlem, mi lehetett tegnap Belgiumból? Már most mi is legyen ez a hét mennydörgés? Erre én azt mondtam, pontosan 32 idézetem van róla, és ha most megkérdeznéd tőlem, mi az eredmény ennek a 32 idézetnek, akkor nem tudnám megmondani neked. Hagyjuk őket úgy, ahogy kilettek mondva, ha eljön az idő, akkor értesülni fogunk róla, hiszen nem vagyunk mi valamilyen spekulációs cég. Istenben bíztunk mind a mai napig, és továbbra is Istenben fogunk bízni. Ő, aki idáig juttatott minket, és megajándékozott minket a megvilágosodásra, mind végig megteszi. Egy másik testvér levelet írt, és azt mondja, a prédikációban Branham testvér azt mondja, hogy a léleknek 5 bejárata van, a másikban azt mondja, hogy a szellemnek van 5 bejárata. Engem nem érdekel sem az, hogy a szellemnek vagy a léleknek van-e 5 bejárata, engem az érdekel inkább, hogy az én 5 érzékszervem rendben legyen, és hogy a szívemből tudok hinni. Egyet értek ezzel, ugyanez a véleményen vagytok ti is. Miért kellene nekem specializálódnom valamilyen dolgokra? Életemben soha nem értem el semmilyen specialitást, és ez így is fog maradni a végéig. Nem, mi hiszük, hogy Isten a végén valóban valami mélységeset fog cselekedni, és majd még azt is mondtam a testvérnek, fizikailag ugye úgy van, hogy a fizikai világból indulunk ki, hogy amikor mennydörgés van, akkor beborul az ég, és pontosan tudjuk, hogy esni fog az eső. Igenis. Majd azt mondtam, ha itt valaki mennydörgésről beszél, és nem esik az eső, akkor ne beszéljen nekem mennydörgésről, mert már jön a vihar, szellemi értelemben, Istentől, akkor hadd jön a késői eső is, Istenem a mennydörgésével. Akkor mindannyian örülni fogunk, de egy tanítás a mennydörgésről, az nekem túl nagy lárma. Arra nincs szükségünk. Inkább várjunk, amíg eljön Isten órája, és induljunk el vele, tartsunk lépést vele, amint tudjátok, Branham testvérnek is várnia kellett. Az idő még nem volt olyan előre haladott, mint ma. És én 100%-osan hiszem, hogyha ő ma még itt lenne közöttünk, ő is lépést tartott volna az idővel, és egyre világosabbá látta volna a dolgokat. Ti pedig azt mondjátok, igen, lehetséges ez? Igenis, ez lehetséges. A proféták és az apostolok is csak annyit és azt mondhatták, amit Isten kinyilatkoztatott nekik. Se többet, se kevesebbet. Ne gondoljátok, hogy a proféta olyan valaki, aki kinyitja a zsákot és osztogat, mint a Mikulás bácsi. Ilyen nem létezik. Egy prófétának is várnia kell, amíg Isten ajándékba adja neki, amit mondania kell. És határozottan nem volt még itt az ideje, hogy erről beszéljen. Ezt maga Branham testvér is mondta. Ő azt mondja, hogy az első és a második megvalósításról, missziós kampányról beszél, de az utolsó fordulóról, a harmadik megvalósításról, arról, ami végén fog történni, egy szót sem lett volna szabad mondania. Mindannyian tudomásul vettétek ezt, egy szót sem mondjon róla. És miért ne, hogy ne legyenek utánzók. Azt, amit Isten végső soron meg fog tenni, egyetlen evangélista sem fogja tudni itt a földön utánozni. Hiszen láttátok a Mózes napjaiban. Amikor úgy elkezdődtek a dolgok, nyomban ott volt Janesz és Jambresz is. Elővették a bunkós botjukat, földhöz vágták, és kígyókká váltak, és minden más egyebet. Csak hogy végeredményben vége lett. Csak egy valaki volt még hallható és látható is. A másik kettőnek már nem volt botja a kezében. Mózes kígyója felfajta őket. Csak hogy már a Mózes pálca ezektől még nagyobb és szélesebb lett. Így minden az ő kezében volt, a többiek pedig üres kézzel ácsorogtak ott. Így lesz ez a végén is. A bűvészek, valamennyien a fecsegők, mind az utánzók, mindannyian kudarcot fognak vallani, ácsorogni fognak. Isten megjutalmazza az ő népét, mert hitet tanúsítottak neki. Isten velünk lesz az ő nevéért és az ő ígéjéért. Nem meséket fogadtunk mi el, hanem az ő mindenható ígéjét, az ő kinyilatkoztatott ígéjét, az ő élő ígéjét fogadtuk magunkban. Isten segítsen meg bennünket, hogy vele együtt járjunk a végig, amíg a hitből a látás világába nem érkeztünk. Amen. Magasztalva legyen az ő neve. Amen. Hadd álljunk fel és imádkozzunk. Mennyei atyánk, én is szeretnék szívemből megköszönni neked azt a nagy kiváltságot, hogy már most a te királyságodban lehetünk, hogy kinyilatkoztattad nekünk Isten országával kapcsolatos titkokat, hogy nem csak képeket, rejtvényeket, hasonlatokat vagy jelképeket állítasz a szemünk elé, hanem levetted a leplet, világosságot adtál, megajándékoztál egyértelműséggel minket. Nem az emberi szellem kutatott valami után, hanem Isten szelleme jelentette ki. Halleluja! És ezért hálát adunk nekünk szívünkből. Szeretett Uram, engedd meg nekem és nekünk, hogy ahogyan az összes többi dolgot olyan világosan felismertük, úgy ismerjük fel a te útadat is velünk, hogy hogyan kell tovább mennünk. Ó, nagy Istenem, ahogyan testvérem is imádkozott, minden más egyéb csak keret, egy színház, amit el kell játszaniuk a szereplőknek. Mindenki más szerepet kell játszodjon, csak hogy neked van egy terved a népeddel. Itt nincs színház. Itt Isten ígéjének a kinyilatkoztatása van napirenden, itt Isten országával van dolgunk, itt megvalósul a megváltás történet a te néped között. Szeretett Uram, mit mondjunk még neked? Hála neked, Dániel istenének, Ábrahám istene, te ugyanaz az Isten vagy, aki Jánoshoz is beszéltél a Pátmos szigeten. Te ugyanaz az Isten vagy, aki Branham testvérhez is beszéltél. Te ugyanaz Isten vagy, az élő Isten, aki velünk is beszél, mind a mai napig. Halleluja, te dicsőséges nevednek! Emeld fel felettünk a te tekintetedet, és részesíts bennünket a te áldásodban, a te békességedben, a te kegyelmedben, a te üdvösségedben, a te szeretetben, és légy a te népeddel, ahogyan kezdetben is voltál, ó Uram, közöttünk, és tanúsítsd magad, mint a feltámadott. Neked, az élő Istennek adunk minden tiszteletet. Áld meg mindazokat, akik a közben járásodra bízták magukat. Áld meg Vőri testvért is Grazban. Ennél fogva is nyitva tartottad a szemeidet. A te kezeidet kinyújtottad áldásra, és megajándékoztál kegyelemmel. Hálát adunk neked ezért. Áld meg a betegeket, mindazokat, akik megfáradtak és megterhelődtek. Ó, Uram, áld meg mindazokat, akik ránk gondolnak, és azokat is, akik nem gondolnak ránk. Róluk is meg akarunk emlékezni mi, és arcod elé hozzuk őket. Áld meg testvéreinket, akik itt a gyülekezet elöljárói. Áld meg különösen Rusz testvér, és minden testvért, Uram, ajándékozz nekünk olyan egységet, együttműködést, isteni szeretetet egymás iránt. Uram, vedd el rólunk mindazt, ami nem tetszik neked, és tárd fel Jézus Krisztus lényét közöttünk és életünkön keresztül. Magasztalva és dicsőítve legyél te mindörökké a Jézus nevében mindenért. Amen.